Köszönet a Vodafone támogatásáért. A Podcast Pioneers program lehetővé teszi, hogy a halottnak a coach egyre jobb minőségben jusson el hozzád.
Közelebb. Jó?
Ez itt a Halló?
Halottnak a coach.
Pán Andrással.
Garantált világmegváltás.
Kb. Egy órában.
Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Ez most egy olyan fajta epizód, amiért még soha nem csináltam, és először is elnézést kérek a hangomért, eléggé meg vagyok még fázva. Másrészt meg annyira foglalkoztat ez a téma, hogy egyszerűen úgy éreztem, hogy muszáj vagyok feldolgozni ezt, muszáj vagyok beszélni róla. Amikor ez a felvétel készül, akkor január 25-e van, és egy nap telt el azóta, hogy megjelent Brené Brown, hát nem is tudom, hogy nyílt levele, blogbejegyzése, posztja, vagy nem is tudom mi a honlapján, ami hát eléggé mélyre megy, és én ezt elolvastam nem is egyszer, és vannak benne olyan felismerései, vagy még nem teljesen kifort felismerései, ami mindenképpen érdemes arra, hogy itt a podcastben is beszéljünk egy picit róla, és nagyon-nagyon összecseng azzal, amit én is tapasztaltam a saját életemben, amit én is tapasztalok a munkám során a klienseimnél, a kiégés kapcsán, a felépülés kapcsán, a középkor, az öregedés témakörében, és a social médiában. Tehát igazából a kiégés, bölcsévállás a középkortáján és a social media. Ez a három téma volt, ami nekem nagyon rezonált ennél az írásnál, amit Brené Brown megjelentetett. De hogyha esetleg nem ismernéd őt, nem tudom, hogy van-e ilyen a hallgatók között, aki nem ismeri Brené Brown-t, ő egy amerikai professzor, író és műsorvezető, 1965-ben született San Antonio-ban, Texasban, ott is szerzett bölcsészdiplomát, majd a Houstoni Egyetemen doktori fokozatot szociológiából. Aztán Houstonban kezdett el az egyetemen tanítani, és szociális munka professzora lett, társadalmi igazságossággal foglalkozik. És egyébként tök érdekes, hogy ő, hogyha most jól számolom, 65, hogy ő 45 éves korában robbant be a köztudatba, tehát hogy akkor lett iszonyatosan népszerű a 2010-es TEDx előadása okán, aminek az a címe, hogy a sebezhetőség ereje, és most, amikor itt néztem, akkor csak a TED-en 64 millió megtekintésnél jár, és a YouTube verzió, gondolom, szintén hoznak legalább ennyit. És ő 45 évesen vált világhírűvé, és nagyon népszerűvé, és nem alaptalanul. Ő volt az, aki először nagyon jól el tudta magyarázni a nagy nyilvánosság előtt, hogy a növekedés, a fejlődés kulcsa az nem más, mint a sebezhetőség és a bátorság, hogy fölvállaljuk ezt mások előtt is, hogy mi sebezhetőek vagyunk. Még akkor is, sőt, igazán akkor fontos ez, amikor mondjuk valaki vezető egy szervezetben. Aztán az elmúlt években számos könyvet írt a sebezhetőségről, a szégyenről és a vezetésről. Mindegyik könyve bestseller lett a New York Times listáján, több nyelvre refordították őket, aztán a COVID alatt két podcastet is elindított, az egyik az Unlocking Us, és a másik meg a Dare to Lead, az meg kifejezetten ilyen vezetéssel foglalkozó téma, a Spotify-on megtalálhatók ezek az adások, és egyébként elég jók. El kell mondani, hogy Brené Brown munkája az emberek millióit inspirálta arra, hogy bátrak legyenek, bátrabbak legyenek, hogy felmerjék vállalni a sebezhetőségüket. És aztán feltűnt nekem, hogy miközben az elmúlt tizen pár évben iszonyatos ilyen A-listás sztár lett gyakorlatilag, tévéműsorról tévéműsorra, HBO-n saját műsor, tehát mindenbe a topra jutott, kezdett eltűnögetni. Először összerúgta a port a Spotify-jal, ahol egyébként exkluzív szerződése volt, aztán eltűnt jó időre a social médiáról. Egy-egy rövid bejelentkezéséből lehetett érezni, hogy nincs jól, de most január 24-én írtam meg egy hosszú cikkben, hogy mi történt vele eddig, és hogy hol tart. Az, hogyha Brené Brown ekkora tudással is képes kiégni, meg hogy a legnagyobbak is képesek kiégni, az szerintem egy tök jó tanmese, amiből rengeteg tanulságot lehet levonni. Én arra vállalkozom most ebben az adásban, hogy úgy nagyjából megosztom veletek ezt az írását, és kommentálom azokat a részeket, ami szerintem különösen releváns lehet neked is. Úgyhogy tartsál velem, és előre bocsátom, hogy egy picit itt ilyen szerkesztői dilemmában voltam, hogy most mit csináljak, hogy most én fordítsam le az 5 oldalas angol levelet magyarra, ehhez azért egy picit, hogy is mondjam, szépen mondva erőforrás hiányos vagyok, csúnyán mondva lusta, aztán megkértem a ChatGPT-t, hogy fordítsa le magyarra, de sajnos az még nem működik olyan jól, mint bármilyen nyelvről angolra fordítani szöveget. Abban már nagyon toppan van a ChatGPT, de a magyarra még meggyűlik a baja, úgyhogy én most ezt a levelet úgy fogom olvasni, hogy a ChatGPT fordította, hogy lehet, hogy lesz benne egy-két magyartalanság, amit majd így próbálok útközben javítani fejből. Na, itt szól a levele, vagy az írása a Brené Brownnak. Édesanyám karácsony reggelén halt meg. Az elmúlt néhány hétben sok időt töltöttünk együtt a családdal, szorosan összekapaszkodva egymásban és közös emlékeinkben, egymásnak biztosítva, hogy minden rendben lesz, miközben tudtuk, hogy egyáltalán semmi nem lesz rendben. Az utolsó alkalommal, amikor anyukámmal voltunk, késő este karácsony előtt mindenki sorra elmondta neki a jó kívánságait. Ez már olyan búcsú kívánság volt, az enyém az volt, hogy hamarosan a mennyország legjobb helyén lesz, és a nagymamával fog dominózni, és sok enchiladát fog enni vacsonára a fiatalabb testvérével. Senki nem tudja, hogy létezik-e a mennyország, de én úgy döntöttem, hogy hiszek benne, és pontosan ezt csinálja most éppen az édesanyám. Tudom, hogy sokan közületek tisztában vannak azzal, mennyire kegyetlen egy demenciás rokont ápolni. És igen, vannak gyengéd, meghitt pillanatok, de sokkal több kegyetlen rész van, ahol a fájdalom és a tehetetlenség egyszerűen felemészti az embert, és minden egyes alkalommal képes vagyok meglepődni, amikor ezek az érzések megjelennek, hogy mennyire intenzívek tudnak lenni. Ez egyfajta nagyon erős, intenzív gyász, amelyet egyszerűen el kell viselni, amikor szeretsz valakit, és őt apránként veszíted el. Az életem nehéz időszaka már sokkal hamarabb elkezdődött, és aztán erre jött rá az édesanyám 4 évnyi gondozása, és azt gondolom, hogy a halálával még nincs vége ennek a krízisnek az életemben. Az az érzésem, hogy még mindig a második felvonásban vagyok. Ugye itt ő arra referál, hogy egy ilyen klasszikus 3 felvonásos dráma fölépítésben, amiben minden történet hosszú, rendetlen második felvonása, amiben figyeljük, hogy a főszereplő próbál problémákat megoldani anélkül, hogy megengedné magának a sebezhetőséget, és anélkül próbálja megoldani a problémáit, hogy segítséget kérne. Ez az a rész, és figyeljetek, mert ez az, amit szeretnék aláhúzni, ez az egyik nagyon fontos tanulság, hogy az egyetlen út a győzelemhez az, hogy az ember feladja a küzdelmet. Feladja a küzdelmet. És angolul ez nagyon-nagyon máshogy van, ezt nem is tudom, hogy hogyan lehetne a legjobban fordítani magyarra, hogy itt nem a giving up feladásról beszélünk, hanem a giving over. Talán úgy tudnám ezt magyarra fordítani a legjobban, hogy nem feladjuk a küzdelmet, hanem átadjuk magunkat a sorsnak, hogy fölismerjük azt, hogy nem tudunk mi egyedül mindent megoldani. Sőt, nem is kell nekünk egyedül mindent megoldani, és nem tudunk mindent kontrollálni. És hogy ez egy nagyon paradox dolog, De ezt a felismerést, ezt csak akkor tudod elsajátítani, hogyha tényleg átéled ezt az élményt, hogy milyen az, amikor évekig, évtizedekig küzdesz valamiért, és aztán már nem bírod tovább, mert egyszerűen belerokkansz, és mert tényleg nincs más választásod, azt hiszed, hogy a feladás az a vereséggel egyenlő, de amikor képes vagy átadni magad a sorsnak, amikor képes vagy kiengedni a kezedből ezt a folyamatos irányítást, akkor tudod csak megtapasztalni a győzelmet. Nagyon furcsa ez, de higgyetek el, hogy igaz. És ha nekem nem hiszitek el, akkor higgyetek el Brené Brownnak, aki erről ír. Azt is mondja, hogy ő már a harmadik felvonásba is néha-néha bele tudja élni magát, amikor azt érzi, hogy már megnyerte ezt a csatát, és hogy megoldotta a belső küzdelmét. De elismeri, hogy sajnálatos módon még mindig nagyon sok a második felvonásból ismert energia az életében, mert azt érzi, hogy csak 50%-ban kész átadni magát, és 50%-ban még mindig azt gondolja, hogy francba, most már elég volt ebből a sok szenvedésből, most már biztos, hogy nem fog több rossz dolog történni. Tehát, hogy próbálja kontrollálni ezt, hogy mi az, ami történik körülötte a világban. Írja, hogy őt azért sok segítő, tehát több segítő szakember is kísérte ezen a nehéz folyamaton keresztül, és hogy mindannyian elég idegesítően, vagy legalábbis számára idegesítően azt mondták, hogy már képes felismerni az elmúlt néhány év küzdelmét és fájdalmát, és képes megérteni arra, hogy a rossz dolgok ugyanúgy, mint a jók, egyszerűen csak történnek, és hagyni kell, hogy csak történjenek ezek a dolgok, nem ez az, amit kontrollálunk, hanem ugye az, hogy mi hogyan reagálunk rá. És azt írja Brené Brown, hogy én ezt értem, de mégis a legkellemetlenebb tinédzser hangon, amit el tudsz képzelni, azt üvöltöm magamba, hogy kussoljatok. Ja, szóval, hogy nehezen fogadja ezt el az ember, hogy egy csomó szar dolog történik az életben. Brené Brown, aki a sebezhetőségről tanít minket, arról ír, hogy az ő szíve mennyire bezárult, hogy milyen páncélt húzott a szívére. Azt írja, az anyukám gondozásának és gyászának rendkívüli stressze és szívfájdalma, az egészségügyi válság, ugye a járvány közepette való próbálkozás, hogy fenntartsák a családot és a céget, az nagyon-nagyon durván összetörte őt. És ugye itt a kiégés, már ő is írja, hogy sokkal hamarabb kezdődött, mint ahogy az anyukájának ez a demenciája. És ugye itt is lehet látni, és ez egy másik olyan dolog, amit szeretnék kiemelni, amit rengeteg kliensemnél is látok, hogy a legritkább esetben van az, hogy a kiégés oka az kizárólag a munka. Ugye itt is van az, hogy nyilván a COVID az nem tett jót az ő bizniszének, ahol nyilvános beszédeket, előadásokat tartanak, és neki ki kellett találni, hogy hogyan tartsa meg a kollégáit, és akkor kezdtek el podcastelésbe, de hát, hogy volt a munkahelyen is egy ilyen nagyon nagy kihívás, és hát ott volt a világjárvány, a nagy bizonytalanság, és hát ugye ott volt a családi probléma, az anyukájának a betegsége. Arról ír, hogy egyszerűen annyi fájdalom érte, annyi megterhelés érte, olyan érzelmi töréseket szenvedett, amire nem tudott máshogy válaszolni, mint hogy páncélt épített a szíve köré, és próbált, nem tudom, sebezhetetlenné válni. És ugye ez pont az ellenkezője annak, amit ő tanít. És akkor itt van még egy témakör, amit itt érint Brené, ami szerintem nagyon fontos, és múltkor a hírlevelemben is írtam erről, aminek az a címe, hogy te is abba hagytad. Ezt olvasd el a halottnak a coach.hu-n. Ez szám szerint a 140. hírlevél, ami egyébként hangos formátumban is meghallgatható a bezegasvédeken, de hogy én is valami ilyesmiről próbálok írni, csak egy picit más megközelítésben. Most mondom, hogy mi az, amit ír Brené. Azt mondja, hogy sok spirituális tanítás beszél arról, hogy az élet középső szakaszában az a legnagyobb kihívás, hogy paradox dolgok által okozott feszültséget át tudjuk hidalni magunkban. Hogy el tudjuk-e érni azt a pontot magunkban, ahol két látszólag ellentétes dolog egyszerre igaz lehet. Hogy megtarthatjuk-e ezt a feszültséget anélkül magunkban, hogy föl kéne oldanunk azt. Ugye Brené Brown sokat ír a paradoxonról a munkájában, a munkáiban, különösen amikor arról beszél, hogy kell egy erős hát, egy puha elülső rész, vagy mellkas, ugye, és egy vad szív, ugye ez az ő koncepciója, mondjuk ez például angolul mennyivel jobban hangzik, hogy strong back, a soft front and a wild heart. A Dare to Lead című könyvében azt írja, hogy az erős hát számomra megerősített magabiztosság és a határok tartása. A puha elülső rész, a sebezhetőség és a kíváncsiság. A vad szív jellemzője pedig, hogy ezeket a paradoxonokat éljük az életünkben, és nem hagyjuk magunkat, hogy bármiféle bullshittel átvágjanak minket, és hogy leegyszerűsítsük ezt a komplex életet, ami tele van ilyen ellentmondásokkal. Tehát arra buzdít mindenkit, hogy vállalja föl a sebezthetőségét, legyen bátor, legyen tartása, de maradjunk kedvesek. És ugye, hogy ez azért a mai világban nem annyira könnyű, mint ahogy neki sem ment. Azt írja, hogy az eszmémet figyelmen kívül hagyva lassan lecseréltem az erős hátamat, a puha elősőmet és a vad szívemet egy védelmezett hát, egy védekező elülső és egy páncélozott szívre. Nem lettem gonosz vagy cinikus vagy apatikus, de rendkívül önvédelmi lett a hozzáállásom, és túlzottan arra összpontosítottam, hogy a világban, ami teljesen kicsúszott a kezemből, minél több bizonyosságot teremtsek. Ez ugye ez a folyamatos kontrollálási vágy. Az egyetlen, aki be tudott jutni az ő erődítményébe, azok a gyerekei voltak, de ők is észrevették, hogy mit csinál, és látták, hogy folyamatosan ilyen harckészültségi állapotban volt. Arról is ír, hogy ez a páncélozott szív, és ez a védjük a seggünket, és védjük magunkat a sérelmektől, hogy ez igazából elég vonzó alternatíva tud lenni, mert hogy biztosítanak egyfajta biztonságérzetet és bizonyosságot, és meg tudjuk győzni magunkat arról, hogy mindenki másnál sokkal keményebbek vagyunk, és meg tudunk birkózni mindennel, ami előttünk van. Amikor ilyen védekező üzemmódban élsz, akkor az a legalattomosabb dolog, írja, hogy körülötted rengeteg ember már megszokta, hogy rád támaszkodik. És hogy a te keménységed és a te küzdőkészséged az, ami megmenti őket, még akkor is, hogyha egynek egyébként tök nehezen viselik a mellékhatásait. És mikor már erre nem vagy képes, és csalódást okozol másoknak, vagy azt gondolt, hogy csalódást okozol másoknak, akkor igazából csak a saját elvárásaidnak nem bírsz megfelelni, és ennek a saját elvárásaidnak a súlya alatt roskadozol. Azt írja, hogy a legnehezebb rész az, ahogyan a páncélozott szív összetéveszti a szomorúságot a gyengeséggel. És azt gondolja, hogy ezt a gyengeséget le kell küzdeni, és ezt a magányt, amit átélsz, valami hősies érzelemmé kell változtatni, mint hogy te teljesen egyedül lennél ebben a világban, és igazából csak ezt akarnád, hogy egyedül legyőzzél mindent. Azt írja Brené, hogy én könnyű célpont voltam a védelmezett hát, védekező erős és a páncélozott szív felé való átmenetnél. Mint sok más ember az elmúlt évek során, fuldokoltam, miközben mindent összefogtam, ugye mindent ő próbált megmenteni, és mindenkit és mindent gondoztam a járvány idején. Anyám diagnózisa és az első aggasztott tünetek ugyanabban hónapban kezdődtek, mint a járvány. Néhány valóban veszélyes konyhai baleset után végül az anyukámat szociális otthonba kellett küldeni. Nem csak az anyukám állapota miatt kellett aggódnom, hanem a munkahelyem, a cégem 4 nap alatt a projektbevételeink 75%-át veszítette el, amint ugye a Covid miatt lefújták az összes rendezvényt. Ha hagyom, hogy ez a vállalkozás kudarcot vajon, azok az emberek, akik fontosak nekem, elveszítik az állásukat és az egészségbiztosításukat. Tehát az egyetlen dolgot tettem, amit tehettem, bekeményítettem. Kitartottam, és nem hagytam cserben az embereket. Átálltunk a podcastingre és más projektekre, és a szervezet túlélte. Az anyám biztonságban maradt, amikor sokan hasonló helyzetben nem. Természetesen voltak nagyszerű napjaim, és sokszor élveztem az együtt töltött időt a barátokkal és a családommal ebben az időszakban, de egyszerűen beragadtam egy sebességbe. Megakadtam. És nem tudtam ebből kijönni, még akkor sem, amikor a közvetlen fenyegetések megoldódtak. Nem tudtam megengedni magamnak, még akkor sem, hogy próbáltam azt, hogy lelassuljak, hogy lelazuljak, és ez az egész még elviselhetetlenebb volt, amikor ezzel próbálkoztam, mert akkor ez még külön frusztrációt okozott. Azt írja, jelentősen visszaléptem a nyilvános életemnek azon részétől, különösen a közösségi médiától, ahol a védekezés és a páncél és a fegyverré formált szavak látszólag a birodalom fizető eszközei. Nem tudom pontosan, hogyan kell már közösségi médiát használni. Szeretem a közösséget, a beszélgetést és a vitát, élvezem megosztani, mit kutatok, mit figyelek meg a világról és mit tanulok önmagamról. Szeretem más emberek tapasztalatait és betekintéseit is megtudni. De őszintén mondom, hogy én egy szörnyű, egy rettenetesen rossz közszereplő vagyok. Hiszen én egy introvertált, otthonülő típus vagyok, aki nem tud több napig sem távol lenni a családjától. És ami a közösségi médiát illeti, teljesen össze tudok omlani, amikor az emberek nyilvánosan kegyetlenkednek, fenyegetőznek, vagy kitalálnak rólam, vagy másokról valótlan dolgokat csak a lájkok és a figyelem kedvéért. Nemrégiben volt egy AI videó rólam, amelyben olyan dolgokat mondtam, amelyek úgy hangzottak, mint egy inspiráló üdvözlőkártya, és én csak azt mondtam, hogy úristen, hát én ilyet sosem mondtam, ez nem létezhet. Tudom, hogy a puha elülsőm és a vad szívem nem tehet függővé idegenektől az interneten, nem könyöröghetek teljesen idegen emberek jóváhagyásáért, nem befolyásolhatja ez az én cselekvésemet. Nem lehetek rendben csak akkor, hogyha az internet népe rendben van. A francba is, 27 évnyi abstinencia után, amikor a közösségi médiáról van szó, visszatértem az anonim alkoholisták nulladik lépéséhez, nem engedhetem meg, hogy én teljes mértékben függjek valami olyasmitől, amit nem én okoztam, nem tudok kontrollálni, és nem tudok meggyógyítani. És ugye ez jelen esetben a közösségi média. Azt írja, hogy a közösségi médiában ott van még ez az új, őrült, prédikáló tanácsadás is. Nem hiszem el, hogy mennyi olyan bejegyzés van, ami valamilyen változata ennek. Idézet, ha így alszol és sárga zoknit viselsz, akkor narcisztikus szülők neveltek fel, és komoly diagnózisod van. Azonnal vegyél egy kis szedderiratú gyertyát, és egyél egy vékony, pelyhes, nem tudom micsodát. És amikor valakinek nehéz időszaka van, és csak görget, és látja ezeket a nagyon határozottan prédikáló embereket, akkor könnyen elhiszi azt, hogy ez valami, nem tudom, ezüst golyó, ami mindenre megoldás. Azt írja Brené, el kell mondanom, hogy a közösségi médián tapasztalható kizsákmányolás szinte tragikus tükröződése társadalmunk jelenlegi állapotának. Az emberek félelmeinek kihasználásától kezdve a gyerekek traumatizálásáig bármit megteszünk a lájkokért, és ez egy iszonyatosan beteg világ. Úgyhogy ezekről ír Brené Brown, nem tudom, hogy mennyire jól tudtam átadni a levelét, mondom, bocsánat, ez kicsit így nehéz így lefordítani, hogyha tudsz angolul, akkor azért majd berakom ide a linket, érdemes elolvasni az eredetit is, de hogy összefoglalva ő is keresi a kiutat, hogy mi van a social media, a közösségi média után. Mert ő is látja, amit már én is mondok egy ideje, hogy ez a közösségi média, ez halott, ez már valami iszonyatos, durva, zombi, ilyen halvajáró szörnyeteg, de hogy még nem tudjuk, hogy mi lesz ehelyett, vagy mi az, ami működik ezután, és emiatt még mindenki ott van, de már kb. Csak így néz, hogy úristen, mi a túró ez. Úgyhogy a Brené Brownék ott honlapjukon próbálnak egy ilyen új közösséget építeni, aminek értem a szándékát, de azt gondolom, hogy ez rengeteg erőforrás kell, ami nekem például nincs. Én ezt a hírlevélen keresztül próbálom megvalósítani, a halottnak a coach.hu-n, és amikor hazaköltözünk Magyarországra, akkor szeretnék majd rendszeresen ilyen közösségtalálkozókat szervezni, akár nyilvános podcast felvétellel egybekötve, és köszönöm, hogy meghallgattad ezt az adást. Nem tudom, hogy neked volt ebből tanulság. Nekem mondom, ez a három dolog, amit az előbb mondtam a közösségi médiával kapcsolatban, hogy ki kell építeni valamit azon túl, amit ténylegesen a kapcsolódásról szól, ténylegesen az emberi kapcsolatok fejlesztéséről, építéséről. A másik meg ez, hogy képesekkel legyünk a legsötétebb órában, a legnagyobb félelem kellős közepén elengedni dolgokat, föladni a küzdelmet, ami nem a vereség, hanem a győzelemnek a kulcsa, és higgyétek el, hogy nem gyengeség, hanem ahhoz kell a legnagyobb erő. És mondom, ha nekem nem hisztek, higgyetek Brené Brownnak, és végül pedig, aki meg benne van ebben a középkorban, én most leszek 49, hogy tényleg megengedőbbnek kell lennünk magunkkal és a világgal a tekintetben, hogy amit én gondolok, annak az ellenkezője is egyszerre pont ugyanúgy igaz lehet, és hogy tudunk ezekkel a feszültségekkel élni, hogy tudjuk ezeket áthidalni, hogy tudjuk úgy működtetni az emberi kapcsolatainkat, hogy ezek az egymásnak ellentmondó vélemények ne üssenek éket közénk, hogy tudjunk mégis kapcsolódni, hogy értsük azt, hogy az is igaz, amit én mondok, meg az is, amit a másik. Na hát ezek a kis kihívások vannak, remélem tetszett ez az adás, írd meg kommentben, hogy mi a véleményed, és iratkozz föl a hírlevélre a halottnak a coach.hu-n.
I personally thought it was betrayal. I could not believe I had pledged allegiance to research. Where our job, you know, the definition of research is to control and predict, to study phenomenon for the explicit reason to control and predict. And now my very, you know, my mission to control and predict had turned up the answer that the way to live is with vulnerability and to stop controlling and predicting. This led to a little breakdown. Which actually looked more like this. And it did. It led to I call it a breakdown, my therapist calls it a spiritual awakening. Spiritual awakening sounds better than breakdown, but I assure you it was a breakdown. And I had to put my data away and go find a therapist. Let me tell you something. You know who you are when you call your friends and say, I think I need to see somebody. Who, do you have any recommendations? Because about five of my friends are like, woo, I wouldn't want to be your therapist. And I was like, what does that mean? And they're like, I'm just saying, you know, like, don't bring your measuring stick. I was like, okay. So I found a therapist. My first meeting with her, Diana, I brought in my list of the way the wholehearted live. And I sat down and she said, you know, how are you? And I said, I'm great, you know, I'm okay. And she said, what's going on? And I said, and this is a therapist who sees therapists because we have to go to those because their BS meters are good. And so I said, here's the thing. I'm struggling. And she said, what's the struggle? And I said, well, I have a vulnerability issue. And, you know, and I know that vulnerability is kind of the core of shame and fear and our struggle for worthiness. But it appears that it's also the birthplace of joy, of creativity, of belonging, of love. And I think I have a problem. And I need some help. And I said, but here's the thing. No family stuff. No childhood shit. I just need some strategies.
Kedves hallgató, Köszönöm, hogy itt vagy. Remélem, megérte végig maradnod. Ha tetszett az adás, akkor kérlek, most iratkozz fel azon a podcast lejátszón, ahol éppen hallgatsz. Adj 5 csillagot a Spotify-on és az Apple Podcast-en, ahol szöveges értékelést is szívesen veszek, és a legfontosabb, hogy mesélj egy barátodnak a műsorról. Azt tudtad, hogy a garantált világ megváltás több helyen is elérhető? Iratkozz fel a hírlevelemre, amiből bepillantást nyerhetsz a podcast kulisszái mögé, és inspiráló gondolatokat, tartalmakat osztok meg veled heti rendszerességgel. Ez neked semmibe sem kerül, és bármikor leiratkozhatsz egy gombnyomással. Amennyiben szeretnél egyéni tanácsadásra jelentkezni hozzám, vagy valamelyik csoportos programomban részt venni, akkor a részletekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. Több vállalatvezetővel dolgozom együtt, akiknek rendszeresen nyújtok hatékony támogatást a személyes és szakmai fejlődésükben. Az executive coaching fókuszában a vezető céljai és kihívásai állnak. Érzékenyítő és edukációs előadásokat tartok kis és nagyvállalatoknak a kiégés megelőzéséről, a mentális egészség fontosságáról és megőrzésének módjairól, diverzitásról, munkahelyi kultúráról, magyarul és angolul is. Employee Wellbeing szakértőként olyan céges workshopokat szervezek, ahol a csoportos coaching módszerét alkalmazva tudom elérni a pozitív hatást a csapat működésében. Ha szeretnél meghívni a cégedhez, akkor vedd fel velem a kapcsolatot a honlapomon keresztül. Keresd a Halottnak a Coach Podcast közösség csoportot a Facebookon, és csatlakozz a szuper kis közösségünkhöz. Fent vagyunk az Instagramon is, kövess be ott is. Az utolsó fontos info, hogy reinkarnálódott a Bezzeg a Svédek című podcastem, ahol belehallgathatsz a személyes naplomba, filózhatsz velem az élet kis és nagy kérdéseim. Ha van kedved és lehetőséged, akkor támogasd a munkámat havi egy kávé árával a Patreonon. Előre is köszönöm. Az összes említett hivatkozást megtalálod az adásnaplóban. Bán András voltam, a mi hamarabbi viszonthallásra.